Thank you. Ez már
Thank you.
Szeretettel és ünnepélyes szívvel köszöntöm a gyülekezetet. Valamennyitöknek áldott szent szombatnapot kívánok. Kezdjük meg a Isten tiszteletünket a 139-es számú énekverseivel.
Együttesen imádkozunk. Mennek fölnek alkotója, szeretetben gazdag mennye édesatyánk. Hálatás szívvel, gyermeki alázatta, jövünk hozzád ezen pillanatokban. Megköszönöm a végtelen jóságodat, szeretetet, jó atyánk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál az elmúlt hétnek minden egyes napjában. Köszönjük szépen, hogy nap minden gondunkat viselted. Köszönjük szépen, hogy megsegítettél minket. Ha hosszabb távra figyelünk vissza mi életünkre, köszönjük az elmúlt évnek minden egyes napját. Köszönjük, jó atyánk, hogy megőreztél minden olyan dologtól, melyik nem egyezik meg szent akaratoddal. Köszönjük szépen, hogy hozzád jelentünk minden gondunkkal, minden problémánkkal. Ha valamivel éven keresztül is megszomorítottuk szent országot, úgy beszédben, mint cselekedetben, mint gondolatban. Jézusunk szent nevében jövünk hozzád, jó atyánk, kérünk, légy irgalmas nekünk, gyenge gyarló gyermekeidnek. Most ezen pillanatokban, hogy megálltunk szent színvel előtt, jó lelked által járjál szívről szívre, üresítsen meg minden olyan földi gondolattól, amelyik nem egyezik meg szent akaratoddal, jó lelked által foglald el az egész lényünket, valónkat. Segítsen meg, hogy meg tudnunk érteni a karácsonynak a lényegét, ezt a szeretet ünnepét, valóban ezek szerint éljünk, és valóban egymást szeretni tudjuk. Kérünk, jó atyánk, ez nem megy a magunk erejéből. Áldjál meg minket itt egyen-egyenként, mint gyülekezetet, szeretettel, egységben, békességben éljük a mi hitéletünket, és egy szívvel, egy lélekkel tudjunk készülni arra a nagy napra, amelyen rohamosan közeledik felénk. Áld meg, kérünk szépen most az igének szólóját, hogy neki értelmet, bölcsességet, hogy azokat a gondolatokat szólja meg, legjobban felráznak minket a bűnnek álmából, és meg tudjuk érteni mindazt, és azok szerint tudjuk élni a mi hitéletünket. Szereteted a békességet, elégy velünk, áld meg az egész szent napot a mi számunkra, és mindig mindenekben legyen meg az a szent akaratod. Jézusunk szent neve kérünk, hallgassál meg kegyelmedből. Amen.
És végezzük el az adakozás szertartását.
Hála igét olvasom a Lukács könyvéből. Azután így szólt tanítványainak: ezért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok életetek felől, mit egyetek, se testetek felől, mibe öltözködjetek. Mert az élet több, mint az eledel, és a test több, mint az öltözet. Figyeljétek meg a hollókat, hogy azok nem vetnek, sem nem aratnak. Nincs kamrájuk, sem csűrük, és az Isten mégis táplálja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Gyűjtsük össze adományainkat. Szívvel állunk előtted, jó Istenem. Köszönjük azt a sok jót, és a rosszat is, amiben velünk vagy, és hordozol bennünket. Hogy átölelsz a viharokban, a nehézségekben. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk, mind anyagiakkal, mind lelkiekben. Köszönjük, hogy szerető jó atyánk vagy, és készíted áldásaidat, ajándékaidat. Adj nyitott szívet, nyitott lelket, nyitott füleket és szemeket, hogy el tudjuk venni szent kezedből, hiszen jó atyánk vagy, és csak adni szeretnél nekünk, hogy életünk legyen és bővölködhessünk, már itt a földön is. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és imánkat meghallgató jó atyánk vagy. Amen.
Amen.
Gyermekek szolgálata következik.
Oh,
Ady Endre, Karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban, karácsonykor, magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba, hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten, szent kegyelme súgna, szálna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Amen. Amen. Mit hallgassunk?
sajnos vége van. A kisgyermek kiosztott éneket énekelj most közösen.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Először szeretném a gyerekeket, fiatalokat előre hívni. Kérlek, ide gyertek előre, amíg van hely. És annyit szeretnék még mondani közben, amíg a gyerekek előre jönnek a gyülekezetnek, hogy az Isten tisztelet végén szeretném felolvasni azokat a jelöléseket, amire a jelölőbizottsággal együtt jutottunk. Úgyhogy kérlek majd az Isten tisztelet végén maradjatok egy-két percre, felolvasom csak. Itt ez csak maximum 2-3 perc lesz, utána majd későbbiekben lesz majd lehetőség ezt észrevételezni, úgyhogy ez még semmi végleges, nem lesz szavazás, éppen csak felolvastjuk, és felolvasom, és a későbbiekben majd lesz róla szó, hogy hogyan, mi módon lehet majd észrevételezni, hogyha van meg a jelölőbizottság, amikor fogunk még összeülni, valószínűleg, hogy hát biztosan ez már csak a jövő évben. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt vagytok, ide jöttetek előre. El tudjátok nekem mondani, most nem én akarok beszélni, ezt van, kibeszéljetek. Mit ünnepünk karácsonykor?
Jézus születését.
Jézus születését, igen?
Az angyalok és a Jézus
születését várjuk, hogy megjöjjön. Igen. Köszönöm. Ugye az angyaloknak is nagy szerepe van ebben, mert ők voltak azok Jézus születésén, akik jelezték, hogy jön Jézus, meg fog születni, és valóban azt is várjuk, hogy majd, ha Jézus megint visszajön, akkor angyalokkal együtt fog eljönni. És segítsetek nekem összeszedni azt, hogy amikor Jézus először itt volt a Földön, és megszületett csecsemőként, akkor kik voltak azok, akik várták, kik voltak azok, akik találkoztak vele? Majd tök se egyszerre. Menjünk innen sorba, jó?
A napkeleti bölcsök és a pásztorok.
Napkeleti bölcsök és a pásztorok. Pont a kettő ugyanazt.
Az angyalok.
Igen, őt is, köszönöm.
Királyok.
Királyok, igen. Kérdeztél? Márkó, nem?
Nem.
Nem.
Hát én is.
Te is kérdeztem.
Az állatok.
Állatok is találkoztak el, pontosan. Igen, igen. Mondhatok eddig, mit mondhatok bölcsöket, ugye, akik, vagy úgy mondjuk, hogy királyok, vagy bölcsek napkeletről. Pásztorokat mondhatok, még állatokat mondhatok, angyalokat mondhatok. Tudtak-e még egy nevet valakiket?
Mária és
József. Mária és József, és igen, a szülei. Tehát már még egy szülő ügyesek vagytok. Most hallottam hátulról sugást.
Isten?
Isten, hát igen, de hát a Földön nem találkozott vele, onnan jött, de igen. Van még két szereplő egyébként, de ők talán kevésbé ismertek, mert nem szoktunk sokszor beszélni róla, különösen nem egy karácsony környékén. Hallottam, hogy hátul a sugás Anna, egy Anna nevű néni a templomban, és ott ugyanabban a templomban még volt egy bácsi is, akit Simeonnak hívtak. Tehát nagyjából róluk olvasunk szerintem, talán összegyűjtöttük, hogy a Bibliában kikről olvasunk, akik találkoztak a csecsemő Jézussal. És segítsetek nekem abban, hogy ezek a személyek vagy csoportok hogyan találkoztak Jézussal, vagy mi történt velük. Kezdjük például a pásztorokkal. Lehet bekiaválni, nem muszáj jelentkezni. Mi történt a pásztorokkal?
A pásztorok megjelentek az angyalok, elmondták, hogy hol találják Jézus, meg hogy megszületett, és akkor elmentek oda, és
találkoztak. Akkor egy cipőcsöntik.
Igen. Köszönöm.
Aranyos csillagot követték.
Aha, a bölcsök pedig csillagot követtek. Ugye miért hívjuk őket napkeleti bölcsöknek?
Mert
keletre jöttek, igen. Csak ennyi. Igen, és például ha a bölcsöknél vagyunk már, vagy a királyokról, akkor mit tudunk még róluk azon kívül, hogy a csillagot követték?
Aranyat, tömény és
mérgy. Igen, ajándékot hoztak, amik arany, tömény és mérgy volt. Ezért szokta azt mondani a hagyomány, hogy hárman voltak, három királyok, mert háromféle ajándékot hoztak. Az nem tudjuk mennyien voltak, de felejtsük, hogy hárman voltak. Mit tudtok még a bölcsökről vagy a királyokról?
Terén
utaztak. Aha, igen, úgy szokták őket mutatni. Nem tudom, hogy a Bibliában ez benne van-e, de valószínűleg terén utaztak. És hova mentek először? Emlékeztek rá?
A királyhoz.
Aha. Tudjátok a nevét?
Herodes.
Herodes, köszönöm. Igen, ezt akartam mondani nekem.
Mondtam nekik Herodes, hogy ha megtalálják, akkor üzenjenek nekik, hogy hol találják Jézus, tehát hogy ő is meg akarja tisztelni. Akkor igazán jól meg akarta ölni.
Igen. Herodes nem örült neki, hogy van egy másik király, aki megszületett. De végül mi történt a bölcsökkel?
Egy másik útvonalon tértek vissza, és nem találkoztak Herodessel.
Igen, és miért? Liza, itt tudsz segíteni, miért? Ki mondta meg neki, hogy más merre menjenek?
Az angyalok.
Igen, az angyalok voltak. Igen, az angyaloknak sok szerepe volt itt. Az angyalok szóltak a bölcseknek, hogy visszafelé másfelé menjenek, nem menjenek Herodes, és nem mondják meg neki, hogy hol van Jézus. Ki volt még? Az állatok. Az állatok hogyan találkoztak Jézussal?
Mivel ott voltak.
Mert az ugye Istállóban született meg, és ott voltak a bárányok, csacsik, termek, lovak,
igen.
Kecskék, bárányok.
Több mindent is mondtatok, ugye mondtátok az Istállót, ahol ugye megszálltak Mária és József. Igen, tudjátok, hogy ez a jászol, ami?
Ilyen szilántartó.
Aha, igen, gyakorlatilag, ahol lesznek az állatok, az állatetetők. És, tessék?
Csűrféle.
Igen, valami olyasmiben voltak egy ilyen Istállószerűségben, tudtak megszállni, és ott született meg végül Jézus. És ugye többfélét mondtátok, hogy ott is voltak állatok, ugye? Mert talán Oliver, te mondtad, hogy a pásztorokkal is valószínűleg jöttek bárányok. És nagyjából ennyi. Még talán volt egy állat, volt egy szamár legalább, akin Mária és József utaztak, amikor Betlehembe értek. Kiket nem mondtuk még? Lehet, hogy csak Anna és Simeon maradt ki, ugye? Róla tudtok valamit?
A
Mária, apukája és anyukája. Ja, őről is beszéltünk, igen, Józsefről is beszéltünk, igen. Ők nem Anna és Simeon voltak, hanem Mária és József. Igen, de igen.
Erzsébet és Zakariás.
Aha, ők ott a születésnél nem olvasunk róla, hogy találkoztak vele. Ugye Erzsébet úgy találkozott Jézussal, hogy még Mária pocakjában, tehát Mária éppen várandós volt, és úgy ment el Erzsébetet meglátogatni.
Akik nem adtak szállást.
Igen, akik nem adtak szállást valóban, meg az úton, akikkel találkoztak. Igen. Meg valószínűleg az is, aki lehetett az Istálló. És akkor viszont annál is simán van az utolsó személyekre. Tudtak-e róluk valamit? Nem tudtak róla semmit. Mind a két?
Simán ígéretet kapott.
Aha.
Meglátja.
Hogy meglátja a megváltót. Igen. Igen. Mivel én mondtam, mindketten idős emberek voltak, és mindketten a templomban találkoztak Jézussal, akkor, amikor elment Mária és József, ugye a szülők elvitték őt a templomba bemutatni. Tehát valami hasonló volt, mint hogy nekünk is szokott lenni a gyülekezetben, hogyha valaki megszületik, tehát a gyülekezetben akkor egy ilyen gyermek bemutató, ahol így Istennek szenteljük az új életet, és valami ilyesmi volt a zsidóknál is, és elvitték Jézus a templomba, és ugye ott volt az a Simeon és Anna, és ahogy mondtad, Mimi, Simeon volt az, aki egész életében arra várt, hogy találkozzon Jézussal, azzal a szabadítóval, megváltóval, felkenttel, ahogy nevezték, akit Isten megígért, mert Isten megígérte neki, hogy majd látni fogja. Anna pedig egy proféta nő volt, és valószínűleg nagyon régóta várhatott már a megváltóra, a szabadítóra. Sőt, az élete nagy részét valószínűleg ott a templom környéken, a templomban töltette. Őről nem tudjuk ezt így, hogy kapott egy ígéretet, hogy mennyire várta, de ő is felismerte, amikor ott volt Mária József a kis csecsemővel. Ami ugye azért különleges, mert hogy valószínűleg nem volt semmi különleges Jézus, mint csecsemő, olyan volt, mint bármelyik másik kisbaba. De Isten megmutatta nekik, hogy na ő az, aki majd meg fogja szabadítani a népet és a világot. És mitől szabadítja meg Jézus a világot?
Pusztulástól
a bűntől. Köszönöm. És még egy kérdésem van csak hozzátok. Ti, ugye, amikor Jézus felnőtt, ugye úgy szabadította meg, úgy szabadítja meg a világot, hogy meghalt a bűneinket a kereszten, de feltámadt, és visszament a mennybe, és megérte, hogy majd eljön másodszorra. Ugye most azóta várjuk, hogy másodszor is eljöjjön. És az én kérdésem hozzátok az még utoljára, hogy ti hogyan várjátok Jézust?
Izgulva. Hogy bármilyen
eljön. Aha, bármilyen
eljön. Jövő
kedden. Igen. Aha.
Örömmel.
Igen. Most.
Szeretettel.
Aha. Most pont arra gondoltam, ahogy énekeltetek zenétek. Boldogsággal. Igen. Köszönöm.
Teljes és üteményen.
Aha, igen.
Jó szívvel.
Jó szívvel. Pont ugye az örömmel boldogság, amit mondtatok, meg izgatottsága, pont arra gondoltam, miközben énekeltetek, zenéltetek, hogy mi így várjuk, így várjátok Jézust. Énekelve, örömmel, zenélve, mi, mert így mindenki, az egész gyülekezetet is. És hát valóban, ahogy mondtátok, nem tudjuk, hogy mikor jön, de várjuk őt, ugyanúgy, ahogyan Simeon, Anna sem tudta, pásztorok sem tudták, mikor jön, de végül egyszer csak megjelent nekik az angyal, találkoztak Jézussal. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy ahogy mondtátok, továbbra is várjátok ti is, várjuk mindannyian őt, ahogy ezzel a mindennel, amit mondtatok, boldogsággal, örömmel, jó szívvel, és remélem, hogy tudok egy kicsit figyelni. Még itt szószékről beszélek néhány szót, nem leszek hosszú, de szerintem az is érdekes lehet. Ha gondoljátok, hogy ottan visszamentek a helyeket, de maradtok is. Az egyik ilyen fő gondolat, amivel így az ünnepekkel kapcsolatban így gondolkodtam, az magának a fényeknek a gondolata volt, ugye már csak onnan kiindulva, hogy Jézus Krisztus nagyon sokszor ugye úgy jelenik meg a Bibliában olyan képekkel, mint ugye a fény, vagy a világosság, vagy a nap, vagy a csillag. Ugye maga Jézus is mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága. És ha ugye az ószövetségi proféciákat nézzük, amik előre mutatnak Krisztusra, többször ott is egy ilyen kép jelenik meg. Például, ha megnézzük, ugye Ézsaiás proféciában, 49. fejezetben van egy ilyen ígéret a messiásra kapcsolatban, hogy a népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Vagy talán, amit többen szoktak idézni is így advent karácsony környékén, ugye egy érdekes prófétának a proféciája, Istenen keresztül, ugye Bálám, aki nem épp a leglelkesebb proféta volt, sőt, ugye az első, tehát azért ment először ugye Isten népéhez, mert felbérelték őt, hogy átkozza meg őket. De amikor ott van, akkor ugye végül csak áldást tud mondani Istentől. Sőt, ugye az áldásban benne van egy ígéret és egy profécia, ami ugye így szól, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És ugye ez az a csillag, ami arra gondolhatunk talán, hogy a fiatalokkal ugye beszéltünk a bölcsekről, keletről, hogy talán lehet, hogy ők is ismerték valamennyire ezt a proféciát, hallották a zsidó népnek ezt a proféciáját, ami csillagként mutatja be ezt a szabadítót, és amikor látták ők is a csillagot, akkor tudták mihez kötni, és megindultak, és ezt a csillagot követték, ami ugye a szabadítónak, Jézus Krisztusnak volt a jelképe. És hogyha megnézzük, akkor ugye egyébként onnan indultam el így a gondolataimban, hogy így a téli ünnepkörnek, ugye a karácsony előtt az advent, de akár az új év is, meg kicsit tovább megyünk, akkor ugye nagyon fontos szerepe van nagyon fénynek. Tehát ugye akár a csillagfény, tehát ugye rengeteg karácsony énekünkben megjelenik a csillagnak a képe, a csillagfénynek a fogalma. Ott van ugye a gyertyák, tehát akár az adventi gyertyák is, amiket meggyújtunk, aminek egy fő jelképe az, ugye, ahogyan egyre több Jézus születésének a megemlékezéséig egyre több gyertyát meggyújtunk, hogy jön a világosság a világba. Ahogyan Jézus is eljött, és szép lassan egyre nagyobb lett a világosság, ugye a Bibliából vett képpel. És én innen gondoltam egy kicsit tovább, hogy nagyon érdekes az, hogy ahogyan mi gondolkodunk, és igazából ez így, ha visszamegyünk nagyon messzire, akkor ugye görög filozófiából maradt ránk ez az egész, hogy,
hogy nagyon sokszor ellentét párokban gondolkodunk. Ugye, tehát ha világosság van, akkor ott van mellette a sötétség. És akkor a világosság jó, a sötétség rossz. És a világosságnak ugye az a célja, hogy elűzze a sötétséget. És nagyon sok képben, nagyon sok metaforában ezt meg is találjuk. Ugye, ahogy olvastam akár az Ézsaiás proféciáját is, ott megjelenik az a kép, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most sötétség van, és majd eljön a fény, a világosság. Viszont lehet ezt másképp is nézni, és különösen így a gyertyának a fényével, vagy ezekkel az ünnepi fényekkel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ezek a fényeknek, ezeknek a apró fény, akár a csillagfénynek, akár a gyertyafénynek, igazából csak akkor van értelme, ha sötétség van. Tehát ugye nappal nem nagyon szoktunk gyertyát gyújtani. Nappal nem látjuk a csillagfényt. Éjszaka van mindez, és ha belegondolunk abba, hogy a sötétséget nem csak ugye negatív dologként lehet tekinteni, mert ugye főleg azért, mert a világosságot általában pozitívként veszik, a sötétséget negatívként, a sötétséget ugye oda kapcsoljuk ugye a rosszhoz, gonoszhoz, ugye a gyakorlatban a sötétség az, amiben sokszor ugye akár félünk is, ijesztő, mert nem tudjuk, mi van ott, el lehet bújni, és sorolhatnám. Viszont ha megfordítjuk, vagy belegondolunk abba, hogy a sötétség nem feltétlen csak egy rossz dolog, akkor belegondoltuk abba is, hogy például az elbújás az nem egy rossz dolog alapból, attól függ, hogy kibújik el, hogyha valaki menedéket keres, akkor az egy jó dolog. Sőt, a sötétség még arra is jó, hogy akkor tudunk pihenni, például. És ha visszamegyünk a Szentírásnak a leges legelejére, amikor arról olvasunk, hogyan teremti meg Isten a világot, akkor ugye a leges-legelső dolog az, hogy Isten ezt mondja, legyen világosság. És lett világosság. És látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Ugye már megjelenik ez a kettősség, hogy el van választva a világosság és a sötétség, de ha folytatjuk a szöveget, elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este és lett reggel, első nap. És ha folytatjuk egyébként, ugye a napokon végigmegyünk a teremtés napjai, mindegyiknek az a vége, hogy lett este és lett reggel. Tehát amikor Isten megteremti a világosságot, és azt mondja, hogy jó, akkor az nem úgy néz ki, hogy azzal megszünteti a sötétséget, vagy a sötétség helyére teszi azt, hanem azt mondja, hogy van világosság, van sötétség, és mindkettő jó. És mindkettőt elnevezi. A világosságot elnevezi nappalnak, és a sötétséget elnevezi éjszakának. És amikor ugye látjuk azt, hogy megteremti az embert is, meg az állatokat, meg az élőlényeket, akkor van egy ilyen ciklus, van este, van reggel. Este az élőlények pihennek. Nappal dolgoznak, tevékenykednek, végzik a dolgokat. És talán különösen így régebben, amíg nem jutottunk el odáig, hogy ugye nekünk gyakorlatilag sikerült az éjszakától is megszabadulnunk olyan szempontból, hogy a 21. századra a társadalmunkban, hogy vannak lámpánk a szobában, sőt az utcákon is, és hogyha én éppen sötét van, és még dolgoznék, akkor tudok dolgozni, vagy tudok tevékenykedni, mert csak felkapcsolom a lámpát, és folytatom, amit csináltam eddig. Viszont ha belegondolunk, ezzel pont megszakítjuk azt valamilyen módon, ami Istennek a teremtése, hogyan Isten teremtett minket, hogy legyen idő arra, hogy dolgozzunk, legyen idő arra, hogy pihenjünk is. És ha visszamegyünk a múltba, akár a Biblia korába, de csak szerintem 100-200 évvel ezelőttig is visszamehetünk, hogy a hagyományos az volt, amikor jött a sötét, jött az éjszaka, és nem voltak lámpák, akkor gyertyát esetleg tudod gyújtani az ember, de akkor megvolt annak az ideje, hogy az ember abba hagyja a munkáját, félreteszi, és hazamegy. És a szomszédokkal, vagy ha tudja, akkor a családdal tölti az időt, egy meghitt bensőséges körben, ahol helye van mondjuk egy gyertyafénynek, ami ugye hozzá is ad ehhez a meghitt hangulathoz, meghitt képhez. És tehát Tehát a sötétség nem csak az alvásnak az ideje, hanem a nyugalomnak is, amiben nem csak az alvásról van szó, hanem arról is, hogy kicsit van időnk együtt tölteni az időt, van időnk végig gondolni, mi történt az előző nap, és együtt tudunk egy kicsit időt tölteni a szeretteinkkel. És ez az, ami az egyik dolog, ami kiveszett talán a mai társadalmunkban, mert otthon is még annyi mindent el kell végezni. És nem tudunk leállni, mert akkor felkapcsoljuk a lámpát, és folytatjuk, amit csináltunk. És a sötétségnek pont ez a pozitív jelentése az, ami elveszett a mi életünkben talán. És ugye pont az ünnepi történetek, a Biblián, vagy Jézus születésének a történetei kapcsán jutott az eszembe, hogy ezek mind-mind éjszakai történetek. Tehát amikor Jézus megszületik, és jönnek hozzá a pásztorok, jönnek hozzá a bölcsek, a csillagot követve, akkor mind-mind úgy jelenítjük meg, vagy úgy látjuk ezt, hogy ezek éjszaka történnek, ezek este történnek. És azért van ez, mert ezek ilyen meghitt pillanatok. Ezek bensőséges pillanatok, ha belegondolunk abba a helyzetbe, ahol megszületik Jézus az állatok között az istállóban, akármennyire is nem tűnik kényelmesnek, méltónak Istenhez, de mégis azzal, hogy ott éjszaka van, ott van József, ott van Mária, megszületik a kisgyermek, egy ilyen meghitt képet ad nekünk. Ott vannak a pásztorok, akik éjszaka legeltetik a nyájukat, és egyszer csak fény jelenít meg nekik, az angyalok fénye. És tőlük megtudják, hogy megszületett a megváltó, és elmennek oda. Ott van a bölcsek, akiket már mondtam, és akik megkövetik a csillagfényt, és megtalálják Jézust. Tehát valahogy az a fajta meghittség, ami engedélyez egy megnyugvást, egy befele fordulást, egy meghitt pillanatot, akár egymással, de akár, azt mondom, saját magunkkal is egyedül. Ugye az is talán sokszor kevés időnk van rá. Még akkor is, hogyha valaki akár egyedül él, és sokszor magányos, akkor is én azt látom sokszor, hogy arra a fajta egyedül létre, ami ez a pozitív egyedül lét, lehet, hogy nincs ideje, mert rengeteget dolgozik, és rengeteg mindent csinál. És amikor eljön a sötét, és még nem alszunk, és van lehetőségünk akár gyertyát gyújtani, és hozzátenni ehhez a meghitt pillanathoz, akkor lehetne erre lehetőségünk olyan dolgokat végezni, ami nem munka, de ugyanúgy vele járulja az emberi létnek, amire szükségünk van. És amikor ezen gondolkodtam, és olvastam azt, hogy azokat az igéket, amiket előbb is felolvastam Jézus Krisztusról, mint aki a világ világosságaként jön el, hogy igen, egyrészt gondolhatunk Jézusra úgy is, mint a világosság, aki előzi a sötétséget, egy olyan gondolatkörben, amikor azt nézzük, hogy a sötétség, mint negatív dolog, mint rosszat űzi el, és végül minden rosszat megszüntet a világban. De ugyanakkor gondoltunk arra is, hogy amikor Jézus eljön, azért jön el, olyan fényként jön el, ami egy másik szempontból visszahozza nekünk az éjszakát. Visszahozza nekünk azokat a pillanatokat, amiket elvesztettünk azért, mert örök nappal csinálunk. Azzal az apró fényekkel, amik Jézusra mutatnak, akár a csillagfény, akár a gyertyafény, Jézus visszahozza a nyugalomnak, a pihenésnek, az egymással töltött meghitt pillanatoknak az idejét, vagy akár az Istennel töltött pillanatoknak az idejét, mert az Istennel tölteni személyes időt is könnyebb akkor, amikor nem nappal van, és az embernek dolga van. Ezért szoktuk talán mondani azt, hogy ugye reggel felkelésnél, meg talán este fekvésnél könnyebb ez, mert amikor az embernek megindul a napja, akkor már nehéz minőségi időt tölteni Istennel ilyen módon. És röviden én csak erre szerettem volna rámutatni, így az ünnepek alatt, előtt, hogy nem tudom ki, hogy van vele, én sokat szoktam panaszkodni amiatt magamban is, vagy akár mások előtt is, hogy én ugye, amikor jön a tél, akkor ugye hamar lemegy a nap. Hamar sötét van. És nekem ez segített kicsit átfordítani arra, hogy nem biztos, hogy olyan baj az, hogy hamarabb sötét van. Nem biztos, hogy olyan baj az, hogy most néhány hónapig hamar lemegy a nap, és több lehetőségünk van arra, hogy gyakoroljuk azt, hogy tényleg a sötétséget felhasználjuk arra, amire a sötétség való. Nem feltétlenül arra, hogy 4-5 órakor már lefekszünk aludni, hanem arra, hogy tényleg hagyjuk, hogyha lehetséges, félretesszük azt, amit nappal csináltunk, és meghitt a családi körben, személyesen kicsit visszahúzódunk, és kicsit magunkba fordulunk, és időt töltünk Istennel, időt töltünk egymással. Amikor Jézusra tekintünk a csecsemőre, mint erre a fényre, nem csak egy vakító napfényre, hanem egy éjszakai meghitt fényre is, akkor én hiszem, hogy az ő ereje az, amivel tudatosan ellenállhatunk, akár a világunknak a teljesítménykényszere ellen, és segít nekünk abban, hogy legyen arra erőnk, energiánk, hogy ennek a társadalomnak a rabszolgaságából meg tudjunk egy kicsit szabadulni, és kiszakadjunk ebből a taposó malomból. Én kívánom, hogy az ünnepeket, meg az utána való időt is, vagy bármikor tényleg az éjszakát ki tudjuk használni arra, hogy nem használjuk ki magunkat, hanem megnyugszunk abban, hogy Jézus Krisztus eljött értünk azért, hogy megszabadítson ezektől is minket. Ahogyan ugye a gyerekekkel összeszedtük, ugye nem csak a rossztól, nem csak a rossztól, a gonosztól, a negatív dolgoktól, de nyilván ez, hogy kihasználjuk magunkat, az, hogy nincs időnk pihenni, ez mind-mind negatív dolog, tehát, hogy Isten ezektől is meg akar bennünket szabadítani. És kívánom azt, hogy ilyen estéket, ilyen pillanatokat tudjunk eltölteni otthon, szeretteink körében, és Istennek az ölelésében is. Amen. Imádkozzunk, és zárásként pedig majd a Csendes éj című éneket fogjuk elénekelni közösen. Drága megváltunk, Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy te eljöttél a földünkre, eljöttél a világunkba fényként, és látjuk azt, hogy ez a fény annyi mindent jelenthet. Jelenthet egy minden rosszat, minden sötétséget eltüntető fény, de láthatjuk azt is, hogy egy olyan fény is lehet a te eljöveteled, ami visszahozza nekünk a sötétségnek a pozitív részeit, a pihenésnek, a nyugalomnak a pozitív részeit. Köszönjük azt, hogy nekünk lehet egy napunk, a szombat, amikor ezt tudjuk gyakorolni, és kérünk segíts minket abban, hogy tudjuk is így gyakorolni. Hogy lássuk azt, hogy valamilyen szinten a szombat is hasonló, mint az éjszaka, amikor meg lehet nyugodni, amikor nem kell erőlködnünk, amikor nem kell tevékenykednünk, hanem megpihenhetünk benned. Köszönjük, hogy te nem csak eljöttél a földre, hanem most is itt vagy velünk, te szent lelked által, és köszönjük, hogy el is fogsz jönni, ahogy megígérted. Kérünk add, hogy olyan örömmel, boldogsággal, tiszta szívvel tudjuk várni, ahogy a gyerekek is mondták a te eljöveteledet, és kérünk, segíts minket tényleg abban, hogy kicsit meg tudjunk állni a következő napokban, hetekben együtt lenni közösségben a szeretteinkkel, és együtt lenni közösségben veled. Szeretnénk meghívni téged a mi szívünkbe, a mi otthonainkba. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és velünk vagy. Amen.